Magyar zenetörténet. Mohács előtti zene. Dobszai Ágnes előadása.
A középkori egyházi többszólamúságról beszéltünk, amelynek különböző típusait különítettük el. Egyrészt először is végignéztük múltkor azt, hogy milyen forrásokban maradt fenn az a tulajdonképpen nagyon csekély számú egyházi többszólamú forrás, vagy többszólamú darab, amit egyáltalán rekonstruálni tudunk. Sajnos mondtuk, hogy a források helyzete még sokkal rosszabb, mint az egyszólamúság esetében. Ugye kétféle forráscsoportot különböztettünk meg, az egyik volt az, ami önálló többszólamú gyűjteménynek készült, ebből két töredékünk van, ugye a Zsigmond-kori töredék és a Kassai töredék. A másik talán kicsit nagyobb csoport, amely egyszólamú kódexekbe általában utólagosan bejegyzett többszólamú tételeket jelentett, elsősorban az ünnepi alkalmakra, karácsonyra, húsvédre, pünkösdre, Mária ünnepekre és ilyesmire. Most sajnos ebben a források szerint nem tudjuk őket végignézni, olyan csekké az emlék, egyrészt másrészt a korukat nem tudjuk, és ezért a szerkesztésük szerint kezdtük múltkor, ha emlékeznek, végignézni. Az egyik, amit, ha jól emlékszem, mindegyiket meghallgattuk belőle, az a különböző orgánumfajtákra voltak példák, különböző gyűjteményekből. Ugye mondtuk, hogy az orgánumok közül nálunk elsősorban a szabad orgánumra találunk elég sok példát, egyébként nem csak nálunk, hanem Európa szerte ez volt a legelterjedtebb orgánumfajta. Egyrészt meg könnyebb volt énekelni, mint a melizmatikus orgánumot, másrészt viszont több lehetőség volt vele a zeneszerzőknek, vagy így mondjam, dolgozni, mint a párhuzamos orgánumnál. Ezek között is ugye a szólamcserés orgánum volt, ami a leggyakoribb volt, amiről múltkor beszéltünk. A másik, amiről múltkor szintén már beszéltünk és hallgattunk is rá egy példát, az ezzel nagyjából egyidős, a szerkesztési elve is hasonló, nem liturgikus tételekhez kapcsolódó műfaj, az a konduktus. A konduktus ugye liturgián kívüli, amelynél az alapdallamot is, tehát mindkét szólamot, vagy ha három van, akkor esetleg három szólamot, valaki komponálja szövegestül, dallamostul. A nevében arra utal, ezt már többször elmondtuk, hogy vonuláshoz használták sokszor, vagy valamilyen liturgián kívüli alkalommal, vagy a liturgián belül olyan helyzetben, amikor van idő mást is, mint a liturgikus szöveget elénekelni. És nagyon fontos, hogy ezeknek van ritmusa, előírt ritmusa. Nagyon egyszerű ritmus általában, de előírt ritmusa van. Ilyen volt az a bizonyos Surrexit Christus kétszólamú kis konduktus, amit ráadásul tudjuk, hogy a lejegyzésben mutattuk múltkor, hogy hangszeres bevezetővel játszottak. Ez egy kétszólamú húsvéti ünnepre írt konduktus volt. A másik, amit mutatnék, az egy nagyon egyszerű kis háromszólamú konduktus. A Szent Miklós ünnepére készült szöveggel maradt fenn az egyszerűbb fajtájában. Tehát Szent Miklós ünnepére írt konduktus, ami egyébként más forrásban, más, kicsit más szöveggel is fennmaradt, tehát látszik, hogy ez egy jól ismert és kedvelt konduktus lehetett, amit időnként ugye átírták az elejét, hogy az adott ünnephez passzoljon. Ez az, ami a legteljesebb formájában megmaradt, amit most itt látunk. Ott a nagy N betű után megint látják, hogy ott egy ideig nincs szöveg. Ez megint arra utal, hogy ez egy előjáték, amit valamilyen hangszerekkel kellett befújni, vagy be... Tehát itt van egy... És itt kezdődik a szöveg. Innen kezdődik a... Tehát itt már van szöveg, innen kezdődik az a rész, amit már énekelni kell. Ugyanígy az összes többi szólamnál megvan, hogyha ezeket egymás alá rakja az ember, akkor az jön ki, amit látnak itt benne, hogy ez egy teljesen együtt mozgó, paralel együtt mozgó, ilyen kicsit fóburdonos hatást keltve együtt mozgó három szólam. Nagyjából hasonló ritmussal ilyen kis figurációk vannak, főleg a felső szólamban. Az alsó szólamból pedig, hogy nézzük meg a kotában, ott vannak ilyen kis átvezető, átnyúló kis figurák, amik nem stoppolják le az egészet. Tehát elég egyszerű a szerkezete, negyedekből és nyolcadokból áll, attól az egy kis 16-os figurációtól eltekintve a felső szólamban. Az egész egy nagyon rövid kis strófácska, nagyjából telt párhuzamokba, telt hármas hangzatos párhuzamokba megy az egész. Nyilván ott az állatoknál ott nem a fóburdon, hanem az alapon való megállás van. Persze a legvégén a dalamnak is látjuk, hogy terciányos záróakkorddal, mint ugye ebben a korban mindig használták. Annak ellenére, hogy borzasztó egyszerű a faktúrája, meg az egyes szólamokat se túlságosan nehéz elénekelni, nagyon mutatós, mert a jó nagyot tud szólni ugye azzal, hogy egy ilyen majdnem fóburdonos, tehát egy ilyen három szólamú szerkezetű valami. És amellett, ahogy itt a felvételen is fogjuk hallani, úgy csinálták abban az időben is valószínűleg, hogy nem mind a nem tudom hány strófát ugyanúgy, hanem egyfajta szereposztással, tehát gyerekkórus, férfi kórus, tuttiba, kicsit a szövegeknek megfelelően kiosztották, és amikor pedig mind az összes szólam énekel, akkor végül is ugye hat szólamot hallunk, 3+3 kopulázva, És az a templomon egy ilyen régi középkori temploma, gondolj meg, hogy nagyon nagyot szólt, úgyhogy tulajdonképpen ahhoz képest az egy szólamosághoz szokott fülnek, mert ebben az időben azért a több szólamoság igen kevés részét tette még ki a templomi gyakorlatnak, ez egy hirtelenében megzengett az egész templom, tehát mindenképpen egy nagyon erős, ünnepélyes karaktert adott a darabnak. Szent Miklós egyébként nálunk különösen nagyon kedvelt volt, úgyhogy ő neki az éneke. A leges legelejét, ha jól emlékszem, itt trombitával fújják be, de végül is bármilyen három egynemű hangszerrel vagy orgonával is be lehetne játszani. Nagyon feldobja persze ez a sok ütőhangszer, amit a konduktuszok egyébként biztos, hogy használtak, mint ahogy minden ütemezett, vagy minden ritmikus zenét általában. A világi zenében is tudjuk, hogy használtak mindig ütőhangszert, hanem is mindig ilyen csengőket, hanem inkább ott dobokat, de az egyházi liturgikus zenében, és nem csak liturgikus zenében, ott nagyon gyakran ilyen különböző kis egyszerű ritmikus hangszereket használhattak. No, de azért érezzük, hogy ez abban a korban, a 13. század körül, amikor talán ez keletkezett, akkor ez egy elég mutatós darab lehetett, és jó feldobhatta az ünnepi alkalmat. A következő csoport, amiről beszélnénk, az annyiban kapcsolódik ehhez, hogy az első példája a szintén egy Szent Miklós tiszteletére írt kis kétszólamú darab lesz. Ez a csoport, amit úgy hívhatunk, hogy kánonszerű szerkezetek, vagy rondellusok, így szokták hívni, ugye emlékeznek talán, amikor annak idején az Ars Nováról, meg Ars Antikváról beszéltünk, hogy ez a csoport, ez egy nagyon sokrétű csoport volt, tehát nem egyszerűen a mostani kánon szerkezetet foglalta magába, hanem ugye hívták ezeket a darabokat rondellusnak, rundellusnak, rotának, és hát aztán később jelent meg a kánon kifejezés, már jóval később. Az elv tulajdonképpen ugye az, hogy van egy dallam, amit körbeadnak, tehát ettől kánon. Ebben vannak valóságos mai értelembe vett kánonok is. De például a következő tétel, amit szintén Szent Miklós tiszteletére készültünk, éppen két szólamok is motettának is mondhatjuk, egy rondellus formában írt motetta, azt fogják hallani, hogy uniszónóban, kvint párhuzamban, oktáv párhuzamban ugyanazok a kis dallamfigurák szólalnak meg benne. Azért nem mondható kánonnak, mert ugye nem következetes kánon, de a szerkezete az ezekhez nagyon hasonló. A motetta szerűségét azt támasztja alá, meg azért is nem nevezhető következetes kánonnak, mert a két szólamnak nem azonos a szövege, azt látják, ha ránéznek. Ugye az egyik úgy kezdődik, hogy ó pásztor, a másik úgy, hogy ó konfesszor. Ugye egyik a püspökre utal, mint pásztor, a másik pedig a hitvallóra, mint konfesszor, ugye Szent Miklós püspökre. És látják, hogy van benne nagyon sok ellenmozgás, az eleje úgy indul, de utána, hogyha tovább figyelünk, akkor ritmusálva mindenképpen, és időnként teljesen következetesen az egyik szólamot imitálja a másik szólam. Hol kvint párhuzamban, hol oktáv párhuzamban, majd különösen a második felébe lehet érezni elég sok ilyen kánonszerű, tehát ilyen rondellusszerű utalást, amikor lényegében a, hát ezt mindenki ismeri a korabeli zenéből, hogy ezek ilyen kis nagyon egyszerűk indítások. Például, ha néznek a, hát mindenkinek más sorra van annál a szövegnél, hogy qui dei devo te gregis, ott ha a felső szólamot nézik, akkor, vagy az írott felső szólamot, akkor látjuk, hogy négy ütemmel később ugyanazt kezdődik egy quintel lejjebb, és így tovább. Tehát nem mindig következetes kánon, de mindenképpen ilyen imitációszerű indítások vannak a szólamban, néha párhuzamban, néha ellenmozgásban, néha összetartó mozgás jellemző rá. Nagyon ügyesen van megszerkesztve mindenképpen, és főleg ahhoz képest, hogy két szólam nagyon változatosnak tűnik mindenképpen. A szöveg összeállítása is elég érdekes, mert a tenorja, tehát az alsó szólama, az egy költött szöveg, tehát ez az ókonfesszor, stb. És fölötte viszont, amit az ópásztor eterne, az igazából dallamában nem, de szövegében egy liturgikus antifona szöveg Szent Miklós tiszteletére, csak így kiritmizálják, és új tehát egyéni dallamot tesznek rá, tehát egy kicsit egyesíti magában a liturgikus szöveget és a szabad kompozíciójú konduktusnak a tulajdonságait. Ez egy egyedi magyar darab, állítólag sehol máshogy nem található meg, és itt ez szintén a töredékbe található. Kánonszerűen a második fel addig ismételhető, amíg akarjuk, tehát itt most a kiírás kettőt mutat, de nyilván lehet ismételni. Ezért érezzük, hogy milyen kis, egyrészt milyen kis mutató darab, másrészt pedig az egésznek a szerkesztési jelve, és nagyon hatásos kis mű. Nem csak két szólamban vannak ilyen rondelluszok, hanem nagyobb szólamszámban is előfordul. Az egyik talán mindenki által közismert, tehát egy három szólamú liturgiába szánt rondellusz tulajdonképpen. Akkor visszatérünk a Zsigmond-kori töredéknek az első oldalához, és itt rögtön az elején, ezt mindenki szerintem itt énekelték női karra, mindenképpen a Vincenti talán összökte, ez a Dominada Juvandum. Azt mindenki ismeri, és elég jó itt követhető is. Azért csak azért meghallgatjuk, hogy mindenki most próbálja meg, aki lát ilyen gyönyörű kottába ebből követni. Ezt már mindenki tudja, hogy ez egy élvezhető darab, mert mindenki énekelte. És mindenki próbálja a saját szólamát is megkeresni, vagy akár úgy, hogy ugye a különböző ismétlések alatt tovább menni a szólamokban is. Ki nem látnék, hogy kitének van. Ugye ez mindenképpen liturgiára szánt, a Dominada Juvandum az hol hangzik el a liturgiában. Sokszor felhasználható tétel, nem véletlen, hogy pont ezt komponálták meg. Hol hangzik el az, hogy Dominada Juvandumé, illetve úgy kezdődik, hogy Deus in adiutorium meum intende, azt mondja a pap, intonálja egy szólamba, amit a Gábor egyébként jól énekel, és az hol hangzik el. Például a vesperásnak a leges legelején ezzel kezdődik, tehát ez a meghívó válasz, sorpár, ugye a Isten az én segítségemre, Isten figyelmez az én segítségemre, mondja ugye a Deus in adiutorium meum intende, a latin szöveggel a pap, tulajdonképpen ezzel indítja az egész Zsolozsma órát, és nem csak a vesperást, hanem minden Zsolozsma óra ezzel indul. Tehát ez azért volt, hogy így mondjam, csúnyán szóval praktikus megkomponálni, mert ezt minden órának az elején el lehetett énekelni. Mondjuk gondoljunk bele egy karácsonyi ünnepkörben, reggel a laudesben eléneklik ilyen díszesen a bevezető imát, este a vesperásban, éjszaka a matutin, ott mondjuk nem egészen így van, de majdnem minden órában el lehetett énekelni az elején ezt, és Minden zsolozsma órában, mindegyik zsolozsma óra így kezdődik. Hát nyilván a kis órákban kevésbé használtak ilyen ünnepélyes tételt, de a nagy órákban bármikor beemelhető volt, vagy tulajdonképpen minden imádkozásnak az elejére passzol. Tehát ilyen szempontból elég gazdaságos volt, hogy mind mondjam a tétel, mert nagyon sokat lehetett használni. Úgyhogy ez nyilván ezért van itt ennek az egész zsigmondkori töredéknek az elején, mert bármilyen ünnepkörnek a bármilyen zsolozsma órájához hozzá lehetett illeszteni. Itt egyébként valószínűleg tartjuk, hogy miután utána a Szurexit Krisztus következik, ez valószínűleg valamilyen húsvét ünnepkörbe írták először, de tényleg látható. Itt úgy van a felvételen, ennek a felvételnek annyi a történelmi, hogy így mondjam, háttere, hogy amikor ezt felvették, akkor még élt a Rajecki Benjamin, aki megtalálta ugye ezt a töredéket. És amikor a lemeznek az anyagát összeállították, egyébként ebben a lemezben is nagyon sok gregorián tétel volt, akkor őt kérték meg, hogy a több szalom tételeknek a kommentálása, meg a felvételnél egy kicsit ott legyen. Akkor már igen idős volt, ilyen 80 körül. Ő fiatal korában elég sokat énekelt, nagyon sokat foglalkozott gregorián zenével és mindenfélével, és akkor, hogy hát ha már itt van egy pap, mert ugye ő cisztercita a szerzetes volt, akkor hát ne a kórusból intonálja be valaki a Deus in adjutoriumot, hanem akkor ő. És hát ugye már elég reszketek volt, és nagyon szabadkozott, és akkor végül is próbaképpen ugye, na akkor nézzék meg, hogy milyen, aztán ő nem akartad, a próbát fölvették, és akkor tulajdonképpen így került az elejére az intonációval az ő öreg reszketek hangja, de azért mégis látható, hogy jól értett hozzá, és akkor erre ugye a kórusnak a válasza maga a három szólamú kánon. Ez ugye mindenki énekelte, tudjuk, hogy ez egy következetes rondellus, egy következetes kánon, aminek kétféle megszólaltatása lehetséges egyébként is, ez persze a kottaképben nem derül ki, vagy úgy, hogy az intonáció, tehát a Deus in adjutorium után elindul mind a három szólam egyszerre, és körbeadogatják a szólamokat egymásnak, ez a korban gyakorlat volt, a rondelluszt egyébként elvileg így értelmezték, és a kánonszerű indítás, tehát hogy egy szólam indul, hozzájön a második, és így tovább, az pedig a rotát takarta, de mindegy, az elnevezéseket is következetlenül használták, illetőleg azt sem tudjuk pontosan, hogy ezt hogy szánták. Itt aztán úgy van csinálva, hogy egy szólam indul, és megy tovább, és jön a következő szólam. Ez kvázi bevonulás. És utána jön az első antifona, és így tovább jön az egész liturgia utána végig. Nagyon hatásos tétel, pedig tulajdonképpen ránézünk a kotta képre, hogy borzasztó egyszerű. Negyedek, nyolcadok, együtt mozgó szólamok. Itt még az sincs, mint az előző tételekben, hogy egy-egy szólam időnként nagyon tovább vezetné ezeket. De mégis ezzel a transzparenc kezdéssel mindenképpen nagyon föl lehet dobni, hogy ilyen csúnyán fogalmaznak egy-egy liturgiát, ünnepi liturgiának a nyitányát. Most természetesen ez a fajta szerkesztés, a kánonféle vagy a rondellusféle szerkesztés, az az olyan tételekben is helyet kapott, és erre sajnos elég kevés példánk van, viszont van egy elég jelentős példánk rá, amikor nem liturgiához kapcsolódott, tehát az Opastor Eterne se igazából liturgiához kapcsolódott, de amit most fogunk hallgatni, az pedig egészen biztosan nem. Az tulajdonképpen arra példa, az egy négy szólamú rondellus vagy rota, mert hogy az egy valamilyen, tulajdonképpen egy négy szólamú Szent Márton motetta, ha meg akarjuk nézni, hogy miről szól a szövege. A felső szólamok azok nem is tudjuk pontosan, hogy kitől származnak, itt vannak feltételezések ennek a két felső szólamnak a szövegszerzőjének. Ez egy felvidékről származó darab, ez is ebben a töredékben található. Valamikor az 1400-as évek elején keletkezhetett. Innen a négy szólamának a szövege költött, tehát ez egyáltalán nem liturgia céljaira született, hanem olyan motetta, amit vallási összejöveteleken és valószínűleg városi használatban, tehát nem szerzetesi kolostorban, nem igazán egy plébánia templomnak a szűk közössége használta, hanem valószínűleg akár egyszerű városi polgárok különböző vallásos összejöveteleken kicsit igényesebb, hogy így mondjam, éneknek a egymásnak a szórakoztatására is, meg maguk szórakoztatására is énekeltek. Technikailag egy kicsit igényesebb, nehezebb, mint az előzőek. Nem is igazából az éneklése igényesebb, hanem a figyeljék meg azt, hogy ebben egyrészt szigorú kánon szerkezet érvényesül, tehát ez egy szigorú kánon szerkesztés. A másik, hogy ugyanaz alapritmikája az nagyon egyszerű, tényleg ebben is negyedek, nyolcadok, időnként egy-egy annál kisebb érték található. Az ritmusa egyszerű, viszont figyeljék meg, hogy arra törekszik a szerző, akit nem tudunk pontosan, hogy kicsoda. Még azt is feltételezik, csak zárójelben mondom, hogy esetleg nem is magyar származású a szerző, hanem cseh, vagy legalábbis részben hozzátettek. Ugye ez egy ilyen cseh-magyar-szlovák területnek a határán keletkezett ez a kézirat, tehát itt több külföldi hatás is érhette azokat, akik énekelték. Tehát azt figyeljék meg, hogy az egyes szólamok már amúgy belépnek sorba, úgyis igyekeznek ritmikában egymást kiegészíteni, tehát komplementer ritmikát hozni. Tehát ahol az egyiknek negyedjei vannak, ott a másik nyolcadol. Vannak olyan kis figurák, majd figyeljék meg, ahol az egyik szólam elénekli, egy másik szöveggel ugyanazt a másik válaszol rá, vagy ugyanazzal, vagy egy kvintel lejjebb ugyanazzal, tehát mintha ilyen felelgetések, ilyen pici ütemes felelgetések lennének már két szólam között. Amikor belép a harmadik, akkor kialakul ugyanilyen máshol ugyanilyen párbeszéd, vagy ilyen kis egymásnak megfelelő ritmus ismétlés a második, harmadik szólam között, mikor a negyedik szólam belép, akkor már a harmadik, negyedik között. Tehát állandóan hallunk ilyen kis párbeszédeket különböző szólam konstrukciókba. Nagyon kis egyszerű természetesen, mert megmaradnak ebben a nagyon egyszerű ritmikus háttérben, de mindenesetre az látszik, hogy amikor ezt komponálta a zeneszerző, akkor már figyelembe vette, hogy több szólam lesz, és hogy egy kicsit kialakítson egy ilyen fajta, majdnem, hogy dialógust a szólamon között, egy ilyen egymásra figyelést, hogy nem mindenki ugye egyszerre mozogjon állandóan, hanem ennél árnyaltabb legyen az egész. Természetesen a szólamok egymást keresztezik össze-vissza, tehát itt nem négy szólamú vegyes karról van szó, hanem azonos fekvésű négy szólamot kell kialakítani. És hát mindenképp azt tudjuk elképzelni, hogy ezt mondjuk gondoljanak arra, hogy egy plébániához, vagy egy városi templomhoz, valamelyik felvidéki város, mondjuk az, hogy Pozsony vagy Kassa. Pozsonynak azért lehet egyébként nagy valószínűsége, mert ugye ez egy Szent Mártonról szóló motetta, és a pozsonyi dómnak a védőszentje Szent Márton, tehát még az is feltételezhető, hogy valahol ott keletkezett, vagy legalábbis arra alkalmazták. És mondjuk ennek a templomnak az odajáró polgárai, akik mondjuk a liturgiában is egyébként részt vesznek, valamilyen mondjuk Szent Miklós, vagy Szent Márton, vagy bárkinek a tiszteletére rendezett vallásos, összejövetelen, imádságos alkalommal, vagy ilyen zenés áhítatón ezt bevezető vagy lezáró tételként el tudták énekelni. Tehát itt ne is a templomi gyerekek és férfiak által alkotott kórusra gondoljanak, hanem akár a városi polgárasszonyokra, polgárurakra, akik egy-egy ilyenbe be tudtak kapcsolódni. És persze hát ne nagy közösségre, hanem egy néhány ember, egy mit tudom, szólamonként 3-4-5-6 ember, és aki elbírta énekelni, meg tudta tanulni, az ezt ebbe bele tudott kapcsolódni. Na tessék akkor figyelni, jó? És megpróbálni ezeket a válaszolgatásokat kihallani.
Thank you.
szól ahhoz képest, már csak négy szólam miatt is, meg nyilván az, hogy a négy szólamtól ugye kialakulnak ezek a viszonylag tényleg telt hármas hangzatok, és igényesebb szólamvezetéssel, amikor ezek a fóburdonos mozgású darabok vannak. Jó, ez viszonylag ritka valószínűleg, és mondom, ez elsősorban nem a templomban, vagy nem feltétlenül a templomban hangzott el, hanem akár mit tudom, városi polgárok házainál, vagy valamilyen nagyobb alkalommal. Ez 1400-as évek eleje, és most azt olvasom itt, mert amikor megjelent ez, akkor ugye ilyen bizonytalanak voltak a szerzőségében, most amikor kiadták tavaly előtt ezt lemezen, akkor annyi van, hogy feltételezhetően egy sziléziai Péter mester alkotása, akit azonosítottak, hogy kicsoda, tehát ő egy ilyen vegyes területre, ahogy az előbb is mondtam, ugye már akkor is tudták, hogy a két főső szólama egy cseh darabba is megtalálható, azért mondtam az előbb, hogy ott egy cseh szövegszerző van, tehát ez egy sziléziai, valószínűleg nem magyar ajkú mesternek az alkotása, de a Zsigmond kori töredék ugye őrizte meg számunkra, ez az egyetlen forrás, nincs is belőle több, így, és hát nyilván ez használatban volt ezen a vegyes nemzetiségek lakta területen, Felvidéken. Ez a Skóla Hungarika. Egyébként arra remezre tették rá, elég érdekes, ahol az isztambuli antifonálinak az egyszólamú tételei vannak, ugye mi ugyanebből az időszakból származik maga a kódex, és különböző ünnepkörök szerint vannak válogatva belőle, és a szentek ünnepéhez tették kezdve, mint Szent Márton ünnepére írt. Tehát ezek voltak az ilyen rondellus, rotta, kánonszerű tétel típusok, amelyek még mindig viszonylag az egyszerű szerkesztésű polifonikus tételek közé tartoznak. Igazából, ami elég kevés tétele van prezentálva, pedig a legfejlettebb zeneszerzési technikát hordozná, az ugye a cantus firmus feldolgozások, mondjuk azt szerint, ahogy Dufay, vagy a kortársak, a kora reneszánsz, ugye az 1400-as éveknek a nagy alkotói Németalföldön már ebbe az időben csinálják, tehát a németalföldi polifónia, ami ugye általában, ha visszaemlékeznek, mindig liturgiához, vagy majdnem mindig liturgiához kapcsolódik, és amelynek a szólamszáma általában három, és az egy óriási különbség van ezekhez a kis kánonszerű, konduktusszerű darabokhoz képest, hogy az egyes szólamok sokkal karakterisztikusabban mások egymáshoz képest, mint itt azért minden szólam nagyjából egyforma szerepet kapott, egyforma párhuzamokban énekelt, egyforma ritmusokban. Ott ugye, ha emlékeznek, a cantus firmus feldolgozásoknál van egy tenor szólam, a tartó szólam, ami hosszú értékekbe hozza a cantus firmust, de az azt körülvevő kontratenor meg diszkántus szólam, az egy sokkal mozgékonyabb, cizelláltabb, ritmikailag sokkal igényesebb, sokkal, ugye sok benne a szinkópa, az átkötés, az úgymond a mai szóval élve nyújtott vagy éles ritmus, tehát azok mozgékonyan felső szólamokat, tehát nehezebb énekelni valókat hoznak. Mondjuk egy Dufay tételnek a felső szólama, vagy egy dance table darab, vagy egy később ugye egy okegen, azok pláne. Nagyobb szólamszámúak is nagyon sokszor, már általában négy szólamúak, de a háromszólamú tételeknek is az a legfontosabb tulajdonsága, hogy szólamvezetés szempontjából, ritmika szempontjából és az összhangzás szempontjából hát egy sokkal frissebb, modernebb hangzást hoznak. Most erre nálunk viszonylag kevés példa van, és valószínűleg ezt nyilván csak olyan helyen tudták művelni, ahol egy kicsit képzettebb énekesek voltak. Na ugye ezt a egyszerű tam-tam-tim-tam-tim-tam-tadara, ezt egy egyszerű városi polgárnak is azért meg lehet tanítani, de amikor már ugye ilyen gondolnak arra, hogy szinkópás eltolással kell énekelni egy diszkántus szólamot, pláne ugye lehetőleg gyerekeknek, azt azért már csak, hogy mondjam, profibb, vagy legalábbis a gyakorlatban erősen állandóan résztvevő énekesek tudják elénekelni. Tehát a cantus firmus feldolgozások azok valószínűleg csak a nagyobb püspöki székhelyeken, érseki székhelyeken, nagyobb iskolával és hát jobban képzett gyerekekkel és felnőttekkel volt elképzelhető. Azért erre is van természetesen példa, és szintén persze az ünnepi tételek között. Erre két cantus firmus feldolgozást fogok megmutatni, ami Gregorián tételre készült, és a harmadik az pedig egy olyan, tulajdonképpen szintén cantus firmus feldolgozás, ami egy kancióra, tehát nem liturgikus tételre készült. Az első az a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik, és a karácsonyi matutinumnak arra az antifonájára, a nagyon híres szövegét mindenki énekelte maguk közül is sokszor, hogy Verbum Caro, ugye az ige testélőn és mi köztünk lakozik. Ennek egy feldolgozása, főleg ha megtalálom egy pillanat, Responsorium, aminek az eleje ugye nagyon gyakran ugye így van feldolgozva másoknál is, hogy megmarad a responsorium első fele a nehéz melizmatikus Gregorián tételnek, és csak a úgynevezett repetenda része, tehát a visszatérő része van feldolgozva három szólamba. Itt a középszólamban látható jó nagy értékekben hozza a Gregorián hangoknak a kiszélesített értékeik. És van egy kontratenor szólam, ami szintén nem nagyon mozgalmas, de nagyon erősen megalapozza a harmonikus hatást, illetve ott is sok átkötés, már látjuk, hogy majd ott is van már azért ritmikailag egy kis érdekessége. A felső szólam pedig egy mozgékonyabb szólam, egy kicsit elválogatva néha szünetekkel, és elég sok, hát úgy mondanak, hogy szinkópás átkötéssel a következő szólamban, ez ugye azért nem igaz, mert ezek nem úgy vannak lejegyezve eredetileg, hanem szólamonként és mezurálisan, tehát ott a szinkópa nem merül fel ez a kifejezés ebbe az időbe, de gyakorlatilag az átírásban ugye már ezt halljuk. Utána maga a verzus, amit amúgy is szólisták énekelnének, az végig három szólamú feldolgozásban szerepel, és aztán visszatér a repetenda a közepéről. Ez nem a Zsigmond-kori töredékben maradt fent, hanem ez egy olyan forrásban, ami ilyen utólagos beírás, tehát ez egy egyszólamú kódexnek, egy zágrábi kódexnek az utólagos beírásában. Azt lehet tudni tényleg, hogy kötelezettsége volt ugye minden helynek fenntartani, legalábbis meg egy kis falusi templomnak is, hogy így mondjam, egy minimális szkólát a plébánosnak, vagy mindig ugye a vezetőnek, tehát a káptalani iskoláknál a káptalan vezetőjének, a püspöknek, ha volt püspök, az érseknek, ha érsek a plébánosnak, akinek bele volt a javadalmazásába az kalkulálva, hogy énekes gyerekeket például neveljen, vagy akár foglalkoztasson. Hát amikorról már adatok vannak arra, hogy konkrét egy-egy nagyon jó együttes van, az majd a 1400-es évek vége. Tehát például a Mátyás idejéből már van, hát mindenképp a Mátyás udvarában ugye ezt beszéltünk, hogy arról kifejezetten vannak leírások, hogy egy nagyméretű, és vetekedik ugye a pápai és a burgundiai udvar énekkarával. Hát nyilván azért ez egy nagyon kivételezett helyzet a királyi udvar, de az biztos, hogy a nagyobb püspökségeknek azoknak hát illet is fenntartani. Nem nagyon van leírás, hogy konkrétan hány embert jelentett, ezt ki tudják nagyjából következtetni, egyrészt megfeleltetni a nyugati forrásoknak, mert azt lehet látni, meg egy-két ilyen festmény maradt fenn, ábrázolás ebből az időből, ahogy egy-egy kórus énekel, nem nálunk, hanem külföldön, és hát nyilván ennek a mintájára készült nálunk is. 10-12 fő nyugodtan elég volt adott esetben ennyi. Hát a Gregoriánhoz mindenképpen, de egy pár szólamú énekhez is, 2-3 szólamú énekhez is. Tehát itt ne arra gondoljanak, mint ma egy ilyen 40-50 fős kórus, hanem egy 10 és 20 között. De ez a 18. századig így volt, tehát onnan már vannak adataim, majd később fogunk róla beszélni, hogy a 17.-18. században már nagyjából lehet tudni, hogy egy templom hány fős együttest foglalkoztatok. És hát egy 18 fős együttes az már nagynak számított a 18. században, tehát ahhoz már egy komoly anyagi háttér kellett egyrészt, másrészt meg akkor természetesen azért megválogatták, hogy kik vannak az együttesben. De ebben benne vannak a hangszeresek, énekesek, mindenki. Tehát egy 8 fős kórus, az teljesen átlagos, normális, az is egy jobb kórusnak szám. Tehát szólamonként 2-3 ember. Hát egy kicsit más volt a helyzet az iskoláknak a jelenlétével, mert ugye a nagyobb ünnepekre tudjuk, hogy minden iskolának kötelessége volt a gyerekeket egy az egybe átvinni, most a gyerekeket a picitől a nagyig gondoljanak, tehát a tanulókat a templomi szolgálat ellátására. Tehát ha egy nagyobb iskoláról volt szó, ott nyilván az egyszólamú zenét nagyon sokan énekelték, talán a több szólamúval nem vett mindenki részt, de ott is lehetett egy jelentősebb mennyiségű. Teljesen nálunk, sőt nálunk ez egy nagyon-nagyon kiépült gyakorlat volt. Például jobban, mint Németországban, arra van adat, hogy nálunk Magyarországon az természetes volt, hogy az iskolának a teljes diáksága alkotja a templom teljes együttesét. Függetlenül, hogy az illetőnek volt hallása, nem volt, beleszokott, megtanulta. Ugye ez van, itt szoktak mondani, hogy nagyon kevesen van, akik tényleg hallás nélkül születnek, csak nem fejlesztik ki, és kinél ennyi, kinél annyi idő. Ha egy ilyen kicsi gyerek bekerül 6 évesen, és napi 2-3 órát egyszerűen énekel, mert ott van a többi között, és kell neki, akkor nem igaz, hogy 2-3 év alatt kórus éneklésen ne lehessen használni. És nálunk ez tényleg így volt, hogy a gyerekek mindenben részt vettek. Németországban később ez például más volt, ő náluk profizálódott, hogy így mondjam, a kórus, tehát ott kiválogatták a iskolából a jó képességeket, és csak ők énekeltek. Hát lehet, de nálunk is a nehézebb tételekre, a melizmatikus gregorián tételekre, vagy az igényesebb többszólamúságra később arra van adat, hogy külön a szubcentornak külön órája volt foglalkozni a jobb kép, a tehetséggondozással, ahogy manapság ezt szokták mondani, és ő készítette föl azon az órán a különleges képességű gyerekeket, de mindenkinek volt egyébként kórus, mindenkinek volt énekfelkészítés a következő alkalmakra. Csak nekik egy pluszban volt a nehezebb tételekre. De mondom, ez Németországban például egy idő után nem megszűnt, vagy nem is volt talán, vagy nem ilyen élesen. Ott profi kórusok voltak, és ők mindent el tudtak énekelni, de a gyülekezet nagyon kevés dolgba tudott bekapcsolódni, vagy a többiek. Jó, tehát a gregorián tétel az elején, azt ugye énekli a szkóla, hogy így mondjam, és a repetendától jön a több szólamúság. Yeah. nem tudom, mennyire érezhető, azért ez egy kicsit, hogy mondjam, igényesebben, modernebbül megszerkesztettéte, és mindig viszonylag könnyen énekelhető. Mondom, ez egy egyszólamú kódexben utólag bejegyzett tétel. A másik, amit megmutatnék, az húsvét ünnepéhez kapcsolódik, ugye ez karácsonyi volt, amit itt hallottunk, a másik az egy kirie, egy húsvéti, tulajdonképpen egy tropizált kirie, aminek igazából nincs trópusa, szövegszerű trópusa, hanem az a trópus benne, hogy a páros elhangzásai azok több szólamban vannak megkomponálva. Megint csak elég jól követhető, hogy nagyon ragaszkodik a liturgiához. Ugyanez a felépítése három szólamban, a középső, írott középső, vagy hát igazából itt teljesen minden, mert a két alsó szólam gyakorlatilag egy fekvésű, tenor fekvésű, mint kettő, a tenor és a kontratenor. Tehát abban van a kirie dallam, és ezt egy, hát ennél az előző Verbum Caronál sokkal mozgékonyabb kontratenor szólam veszi körbe. Aki látja ezekbe a kottákba, az énekeljük el egyszer az eredeti kiriét, és utána próbáljuk meg egyszer elénekelni a középszólamot, ugye, amiben a tartott hangok, vagy nem kell tartott hangok, de hogy ugyanarról van szó. Jó, énekeljük el, hogy Kyrie. Most nézzék meg a több szólamunak a közepét, és énekeljük le azt. Gregorián téma, csak a másodikra illik egy több szólamú, vagy a több szólamú feldolgozás. És ugyanígy a Kriszténél is, hogy leénekeljük, akkor látjuk, hogy ilyen szép, hosszú értékekben szétosztva maga a Gregorián Cantus Firmus van a közép szólamban. Ha ránéznek az alsó szólamra, akkor az látható, hogy az elég erősen, ez a kontratenornak írott szólam, elég erősen hangszerszerű. Ugye a nagyon nagy lépések, ugrások, ott mindjárt az elején kvárt föl, aztán vissza, aztán oktáv, aztán fölmegy a decimáig, és fölé is emelkedik a tenor szólamnak, tehát a Cantus Firmus szólamnak. Tehát ez feltételezhető, hogy mint ahogy a kontratenor szólamokat ebben az időben gyakran hangszerrel is, vagy csak hangszerrel játszották, itt a felvételen éneklik egyébként, de elképzelhető, hogyha nincs ilyen virtuóz tenoristánk, aki ugye a basszus, vagy a bariton lágéban is, meg a tenor lágéban is egyforma hangszerszerű hangot tud képezni, akkor lehet nyugodtan kiváltani, vagy kicserélni, vagy hozzáadni egy hangszert, a sokat segít a szólamnak az eléneklésében. A felső szólam az viszont egyértelműen vokális szólam. Hát ezt két módon lehetett előadni, vagy gyerekekkel, vagy pedig, miután elég mély szólam, azt látjuk, hogy tulajdonképpen a kisfiúknak még viszonylag mély szólamnak tekinthető, ezt lehet nyugodtan kontratenorokkal, kontraaltokkal énekeltetni, tehát fiúkkal, hogy emlékszem, hogy a felvételen is kontratenor énekli ezt a felsőt. És még egy lehetőség van, amitől az egész persze, hogy így mondjam, egy kicsit közösségibbé válik, hogy a középszólamot, tehát a Cantus Firmus szólamot, azt nem csak a tenorfekvésben lehet énekelni, hanem ha a közösség tudja, akkor kopulázva egy oktávval följebb is énekelhetik. Ugye az nem egy negyedik szólam, hanem igazából a második szólamnak a kopulázása, tehát ettől nem lesz négy szólamú a tétel. Viszont bele tudnak kapcsolódni mondjuk a gyerekek is, akik nyilván egy oktávval följebb tudják a Cantus Firmust énekelni, mint a férfiak, és ez egyáltalán nem változtat semmit a darab fekvésén. Most hivatalosan ugye úgy kell előadni, hogy először elénekeljük a Gregorián kiriét, utána a több szólamú kiriét, aztán megint a Gregoriánt, és így tovább a Kristét dettó. Most itt a felvételen csak a több szólamú sorok vannak fölvéve, mert ez ugye nem egy liturgiáról készült valami, illetve nem vették fel, de azért el tudjuk képzelni, hogy az egy változatosságot hoz, hogyha bele éneklik a Gregorián tételeket is. És még egy, amit hallható, és magyarázatként mondom, természetesen ezek a tételek a kapellának számítanak, de az, hogyha bármelyik szólamot, vagy bármelyik szólamokat megerősítik hangszerrel, az nem változtat az a kapella jellegén. Most itt úgy emlékszem, hogy egy orgonával van megerősítve benne a Cantus Firmus szólam, és éneklik gyerekek is. Tehát azért mondom, hogy egy kicsit jobban hangozzon nyilván ezért. Sőt, az alsó is. Gregorián, de nem jön. Ja, hát azért ez megint csak azt mondom, hogy a szerkezet szempontjából egy főleg ritmikai szempontból, de harmóniai szempontból is egy modernebb kompozíció, ami mondjuk mérhető a 15. század nyugati zenéjéhez, bár itt a szerzőt nem ismerjük. Most ebből, mint mondtam, nagyon kevés tétel maradt fenn. Amit még megmutatnék, az tulajdonképpen hasonló elven működik, mint egy Cantus firmus feldolgozás, de a Cantus firmus az nem egy liturgikus tétel, hanem az egyik legközkedveltebb karácsonyi kanciónak a háromszalmú feldolgozása. Annyi a különbség benne, hogy nem ilyen nagyon mozgékony a felső szólam, hanem viszonylag egy ritmikában mozog ez a mind az egész szerkezet. Ezt is szerintem nagyon sokan ismerik, mert ezt is szokták itt is énekelni. Melyik a legismertebb karácsonyi kanció Európa szerte és nálunk Magyarországon is. Nagyon sok feldolgozásával fog még találkozni. Biztos, hogy maguk is énekeltek már ilyet.
Biztos.
Ez a Dies est Laetitiae, ugye? Vigasságnak napja ez, mondja a népének fordítás, nagy örömnap ez nekünk, mondja a protestáns fordítás, tehát mindenképp ugye a karácsony napjához kötődő szöveg. Dies est Laetitiae, ugye örömre való, örvendezésre való nap ez, ugye szabad fordításban. Egy nagyon-nagyon népszerű középkori kanció egész Európában a latin szövegével, és ahogy meg is ismerjük, ez a, tulajdonképpen a magyar forrás, az az első strófáját nem is dolgozza fel több szólamba, hanem meghagyja az eredeti latin feldolgozás, vagy latin szöveget a 25-ös szám a könyvben, és maguk is rá fognak ismerni, hogy már biztos sokszor hallották. Tehát gondolom, hogy ezt már többen is látták, hallották. Itt egy gyerekkel el fogják énekelni, tehát egy gyerek énekli, mert ugye ez azért úgy szól jó a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan, hogyha a gyerek vagy gyerekek éneklik magát a kanciót. Az elején elhangzik a kanció, és utána, ha ránéznek a kottára, akkor látható, hogy a feldolgozás egy picikét ritmikailag szerényebb, mint az előző volt, de hát ez körbejárja a többi szólam. A legfelső az, ami egy picit néha talán egy-két átkötést tartalmaz, de alapjában éve szépen együttmozgó, szelíd hármas hangzatokban van megkomponálva az egész tétel. Először tehát maga a kanció dallam. Összekötött a két sort, meg is hullott. Thank you. Hálás darabok olyan szempontból, hogy nagyon könnyű megtanítani őket, főleg a gyerekeknek. Egy dolog miatt nehéz ez az egész repertoár, hogy igazából a mai vegyes kari felállásnak nem felel meg. Ugye miután ebben az időben a hangképzésnek az alapját, már nem volt a hivatalos hangképzés, hanem a énekesek ugye a legtöbbször a gregoriánt énekelték nap mint nap, ugye több órával. Egy viszonylag ilyen finom, folyamatos hangképzéssel. Tulajdonképpen ugyanez kellett, vagy kell ehhez. Tehát azt mindig látják, hogy nincs igazán basszus szólam egyik darabban sem, de hát ezt emlékszünk rá talán a általános európai többszólamú kultúrából, hogy nincsen a, ki az a zeneszerző, akinek megjelenik majd a mai értelembe vett basszus fekvés. Tehát ebben az időben, az 1400-as években még szinte sehol nem jelenik meg, hanem ugye egy magas bariton tenor fekvés az átlagos férfi szólam, és amihol két férfi szólam van, már pedig a legtöbb helyen ugye kettő van, ott azok nagyjából egy magasságban vannak mindig, egymást kerülgetik. Tenor fekvésbe leginkább, vagy esetleg ugye tényleg kontratenorok is kellenek hozzá. Mert hogy nincs basszus, hogy hol van basszus először? Ukegemnél. Ott jelenik meg először az a fekvése, a mély. Tehát akkor tágulnak ki mindkét irányba az ambitusnak a határai. Egyrészt a basszus irányába, másrészt a szopránba is, ha látják itt az egyvonalas D fölött, az írott egyvonalas D fölött semmi nem volt az egész anyagban, így nem is volt. Tehát ilyen szempontból a mai szopránok is, hogy így mondjam, egy kicsit szenvedni szoktak tőle, bár nem is rájuk van írva egész pontosan, hanem gyerekekre, kisfiúkra. Mert az annak meg mély. Tehát igazából ma, ha ezt egy be akarják emelni valahova a kórus repertoárba, vagy ilyesmi, akkor vagy altokkal, vagy ugye a szopránok esetének etetni, avval számít, hogy néha ugye az egyvonalas C-körüli hangok azok kicsit mélyek lesznek neki, mert nem ehhez vannak manapság már szokva. És a férfi karnak pedig ugye ketté, tehát gyakorlatilag ketté kell osztani két tenorszólamot csinálni a férfi karból. Tehát ez szokott problémát okozni, és ráadásul ugye ez a kontratenor hangszerszerű szólam, ez időnként fölé megy a másiknak, ott pedig egészen szerencsés, hogyha falzettisták is esetleg tudnak ugye a felső hangba énekelni, mert különben nem nagyon szólal meg az egész. Tehát látszik, hogy ez a gregorianon edzett hangokra van kitalálva, és azoknak megfelelő az a hangképzése. És hát semmiképpen nem a későbbi operai hangképzést kell elképzelni, hanem ezt a nagyon egyszerű hangszerszerű hangot. Nagyon használható anyag, gyerekeknek ugye nagyon jól megtanítható, erre a Gábor az élő példa, aki ezt kiskorában szinte mindet végénekelte, és még nagyon sokan mások, tehát nem kell hozzá különösebb képesség, hogy ezt valaki megtanulja, de ha rendszeresen csinálja, akkor ezeket nagyon hálás dolog elénekelni, és nagyon jól szólnak a gyerekeken, csak meg kell gondolni ugye a fekvés választást. Transponálhatok valamennyire, de ugye gyakorlatilag nem nagyon érdemes transponálni, mert amennyivel a gyerekek miatt fejjel transponálom, annyival jobban szenvednek a férfiak, és fordítva. Tehát ha meg letranszponáljuk, akkor viszont a gyerekekből semmi nem szól, mert annyira mélyre kerül, tehát legcélszerűbb mégiscsak a helyén hagyni az egészet. Na, hát ennyit a középkori többszalmúságról. Látjuk, hogy ebből a legfejlettebb többszalmú darabok közül tényleg azt lehet mondani, hogy majdnem mindent megmutattam, van még néhány példa, de ezekből talán azt mondhatjuk, hogy egyre kevesebb van. Azt lehet leszűrni az egészből utólag, amit az elején is már mondtam, de most azt hiszem, hogy megerősíthetjük. Hogy hát az első és legfontosabb, hogy természetesen volt nálunk is a középkorban többszólamú igényes egyházi zene, és mégpedig azt is leszögezhetjük, hogy nem is csak kiváltságos helyek, hanem gyakorlatilag az ország egész területén. Abban volt a különbség igazából, elsőben abban, hogy milyen fajta kompozíciós stílusú zenét használtak, ebben volt a különbség, és ez pedig attól függött elsősorban, hogy mennyire volt, hát hogy így mondjam, gazdag az a hely, most nem csak anyagi szempontból, hanem mennyire volt művelt az a kórus, mennyire volt, hogy így mondjam, átitatva a külföldről származó zenei hatásokkal is. Attól függött, hogy az egyszerű párhuzamos, vagy inkább azt mondom, hogy szabad orgánumot használták-e, azt ugye látjuk, hogy szinte legkisebb faluban is használták erre a forrásaink, ugye a legjobb példák, hogy a Gyöngyöspatai Graduálban is van ilyen, meg más vidékről, kis helyről származó kódexben is, de ugyanakkor a nagyobb püspöki székhelyeken, nagyobb városi templomokban használták az ennél igényesebb műfajokat is, a nagyobb szólamszámot, a hangszereket, Sőt, hát nyilván egy-két frekventált helyen, például ilyen felvidéki gazdag polgárvárosban, vagy nagy püspöki székhelyen, érseki székhelyen, akár ezt az egyszerű reneszánsz elejé cantus firmusos szerkezetet is. Természetesen itt Dufay nagyságú komponistákat, meg Okegem nagyságú komponistákat ne keressünk, és darabokat se, tehát azt a fajta nagyon cizellált énekmódot, azt a fajta nagyon nehéz ritmikájú és dallamvezetésű szólamokat, mint amelyeket az ő műveikben láthatunk, azt itt nem lehet megtalálni. Valamivel későbbi források majd látszik, hogy behozzák, például a felvidékre majd hoznak be külföldről kottákat, énekeseket, de ebben az időben még nem használják. Tehát volt ez a zene, csak mondhatjuk így, hogy egy sokkal szűkebb réteg használta, mint Nyugat-Európában. És mielőtt itt lezárnánk a Mohács előtti zenét, egyetlen egy teljesen más műfaj csoportot említek meg, ami igazából hát megint csak a műzene és a népzene határán van, és inkább utalnék a népzenei tanulmányainkra, az úgynevezett epikus ének. A középkorban nagyon fontos szerepet töltött be az epikus ének. Itt most nem a, vagy nem feltétlenül a népénekekre és a templomban használatos énekekre gondolok, hanem azokra a fajta epikus énekekre, amelyekről már az év elejéről beszéltünk, ezek a hősénekek, történetelbeszélő énekek, háborúknak az elmondásai, illetőleg hát olyan időszakban, amikor szerencsére nincs háború, akkor is létezett az epikus ének, erre ugyan persze kevés a forrásunk, de maradt a hős énekeknek a gyakorlata, nem tűntek el, bár jelentősen átalakultak nyilván mondjuk a kalandozó magyaroknak a időszakához képest. Néhány adatunk maradt, ugye erre már múltkor is céloztam, amikor a Mátyás udvaráról beszéltünk, hogy a vatikáni, vagy nem tudom, hogy követ ugye leírja, hogy Mátyásnak az asztalánál énekel, vagy játszottak hangszeres konszolzenét, és aztán a lakoma egy bizonyos pontján előlépett a, aztán Félesus Kita, vagy milyen kedves elnevezéssel, és fogta a hangszerét, és ugye elénekelte Mátyás király hős tetteit. Nyilvánvaló, hogy ezt a hősi epikus éneket folytatta egy szólamban. Hogy ezekre mi jellemezte, nyilván elsőbb az uralkodókról szólnak, hős vitézekről szólnak. Tudjuk, hogy ugye Mátyás mellett a legfontosabb, ami talán több helyen is dokumentálható, hogy fennmaradt a Szent László királynak, nem csak mint szentnek, hanem mint dicsőséges hadvezérnek ugye a leírása is, amit maguk is tanultak elsőbe, az üdvözlégy boldog, vagy üdvözlégy kegyelmes, attól függ, melyik forrás, Szent László király, emlékeznek rá. Üdvözlégy kegyelmes, Szent László király, stb. Ennek több változata fennmaradt. Ezzel tudjuk, hogy ezt például a középkor végéig énekelték, sőt, egy idő után már nem csak ugye, amikor Lászlóra emlékeztek, hanem ugyanerre valószínűleg rátettek más uralkodóknak, tehát fennmaradt olyan is, hogy néhai való, jó Mátyás király, tehát tették rá a következő királyoknak a szövegét, és persze az aktuális hőstetteiket verselték meg ezekben az énekekben. A 16. század elején már több feljegyzésünk is van a korabeli kódexekből ezeknek az életéről, a korábbi időből nincsen, ott csak népi hagyományozódásban terjedhettek ezek tovább. És ezek alapján, a 16. századi források alapján lehet rekonstruálni, hogy ezek milyenek is lehettek. Érdekesek a versformák. Általában, ugye mindahogy ebben az Üdvözlégy kegyes, Szent László király énekben is, egy 3+2-es sorokból építkező alapegység van. Az utolsó sorban általában ugye megtoldják egy szótaggal, ez mutatja a sor, az utolsó sorban. Tehát itt is ugye van, hogy üdvözlégy kegyes, Szent László király, Magyarországnak, édes voltam, most direkt mondom ilyen csúnyán, Szent királyok közt, drága látós gyöngy, csillagok között, és most az utolsó fényességes csillag, tehát ott van egy szótag bővítés, az mutatja az utolsó sor. Tehát ez ugye, amit most elmondtam, az 6 kis sorocskából áll, mindegyik 3+2-es, a 6. sor 3+3-as lesz, illetve 3+2+1, vagy hát attól függ, hogy hogyan osztom el, fényességes csillagot, két szótag lesz a végén. Tehát ezzel bővíti ki. Ez nagyon gyakori versképlet, egyébként hozzáteszem, hogy nem csak nálunk, ugye elmögött a volta ritmusnak egy változata van tulajdonképpen, és egyébként ugyanez tovább fog élni majd később a középkornak a második felében a históriás énekek versképletei között is. Tehát ez egy ősi, középkori, általános európai versképlet, amit nálunk az epikus énekek közt használták, és később a históriás énekekre is átmegy. Ha csak arra utalok előre, amit maguk is ismernek, ugye a históriás énekek korából, hogy mikoron Dávid nagybusultában, az ugyanez csak ugye ta-ta-ta-tam helyett, ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam, ugyanez a versképlet lesz egy picit későbbről. Tehát ez a leggyakoribb versmóra. Van egy pár olyan szöveg, ami megmaradt, de sajnos nem tudták rekonstruálni ezeknek a kódexeknek az alapján, hogy pontosan milyen dallamra énekelték. Népi gyakorlatból próbálnak rá tenni, de van, aminek nem tudják. Van egy ilyen nagyon híres leírás egy epikus népének, ez a Szabács viadaláról szóló ének. Ez az egyik nagyon régi magyar nyelvi forrásunk, vagy magyar versünk, de ehhez például nincsen dallam, ezt nem tudják rekonstruálni. Van egy másik képlet, ami szintén nagyon gyakori, és amit szintén maguk ismernek, ez amit a Vásárhelyi András szövegre, amit elsőben népénekek között, népzenek között maradt fenn, ez az angyaloknak nagyságos asszonya ritmus képlete. Ami persze ezzel a szöveggel, hogy angyaloknak nagyságos asszonya, az népének vált, népénekként maradt fent. Ez a ta-ta-ta-tam, ti-ta-ta-tam, ti-tam, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5-6, ugye ez a 4 plusz 6-os sortagolású tízes sorokból áll. Szintén a volta ritmus sejthetjük azért valamennyire mögötte, vagy mindenképpen egy nagyon népszerű középkori versformát. Erre is nem csak egyházi szövegeket, hanem szintén mindenféle népi szövegeket és világi szövegeket is énekeltek. Szintén ebből a korból mondhatjuk, hogy nincs róla nagyon feljegyzésünk, hanem inkább majd később, a középkor második feléből találkozhatunk ezzel a versképlettel. Ugye mondtuk a népének népzenéből elsőben, hogy annyira népszerű lehetett ez a fajta versképlet, hogy mindenféle szöveget tettek rá egészen sokáig. Emlékeznek, hogy beszéltünk arra, hogy esti ima éneket, tehát a fényes nap immár elnyugodott ugyanerre a versképletre. De egészen a 18-19. századig, ugye, mert még olyan énekek is vannak ugyanezen a versképleten, hogy abból hási hikertek alatt kata, ami hát ugye nagyon messze esik már nyilván az első szöveg környezetétől, de nagyon népszerű lehetett nagyon sokáig. Tulajdonképpen a jelentősége ennek az epikus énekköltészetnek az, hogy majd amikor a mohácsi vész után, a török megszállás alatt, hogy így mondjam, sajnos ismét aktuális lesz ilyenfajta epikus énekeket énekelni, akkor lesz egy olyan alapréteg, egy olyan alapanyag, egy olyan ősi anyag, amiből majd a historikus énekköltészet meríthet, amire akár újabb, ugye versképletekre újabb dallamokat, újabb szövegeket tudnak rátenni. És hát így érkezünk el ugye az 1500-as évek elejére, a 16. század elejére, és mielőtt itt a mohácsi vésznek, vagy a mohácsi időszaknak a legközelebb átvesszük a változásait, mert az természetesen azért a zenei életünket is nagyban befolyásolta. Egy olyan gyors körképet csináljunk, hogy milyen is volt akkor a zenei életünk Mohács előtt. Mondhatjuk-e azt, amit feltételeztünk itt a középkor elején, amikor beszéltünk róla, hogy Magyarország nagyon-nagyon gyorsan alkalmazkodott az európai műveltségi normákhoz, és nagyon sok mindent nagyon gyorsan átvett, és tulajdonképpen a zenei rétegeknek szinte mindegyike elég magas szinten megtalálható nálunk. Tehát tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy itt Mohács előtt érte utol Magyarország Nyugat-Európát. Egy szépség hibája azért van ennek a dolognak már itt, és ez erről a török megszállástól függetlenül probléma lehetett volna. Tehát, hogyha nem jön a török és nem rombolja le mindazt, amit lerombolt, és teszi lakatlanná ugye bizonyos vidékeinket, és a legnagyobb püspöki székhelyeknek egy részét ugye gyakorlatilag meg kell szüntetni. Egy dologban már azért maga ez a fejlődés is egy picikét más, mint Nyugat-Európában. Az, hogy itt ugyan mindenféle zenével találkozunk, a világi zenében, a hangszeres zenében, a középkori többszólamúságban, és főleg nagyon igényesen és nagyon magas szinten a gregorián zenében, de talán a gregorián zenén kívül az összes többi zenei stílus az nem általánosan elterjedt az egész országban. És ez ugye már eleve problémát okozhatott volna, vagy okozhat. Tehát mondtuk, hogy a zenei életnek a fejlettsége nem attól függ elsősorban, hogy van-e egy kiemelkedő zeneszerző, hogy van-e egy olyan udvar, ahol a kornak a legmagasabb zenei nyelvét használják, hanem azt, hogy ez a bizonyos fejlettség, ez az országnak, vagy képletesen szólva, a lakosságnak hány százalékának áll rendelkezésére. Na most Magyarországon ez a probléma, hogy Nyugat-Európában ez a fajta fejlettség szinte mindenütt megtalálható, mondjuk Burgundiában, francia nyelvterületen, Itáliának, főleg az északi részén, meg így tovább, meg most már Angliában is. Tehát ott a lakosság, mondjuk azt, hogy 70-80 százalék, most mondtam valamit, de ez nem biztos, részesül ebben a magas rendű zenei nyelvezetben. Nem feltétlenül úgy, hogy gyakorolja, de az, hogyha elmegy a templomba, elmegy egy hivatalos alkalomra, akkor az ott megszólal, és hallja, és ismeri, és nem idegen tőle. A magyar zenei élet fejlődésének pontosan az a problémája ebben az időben, hogy ez nálunk is megszólal, de a lakosság, ha jót mondok, a 10%-a rendelkezik ezzel az ismerettel. Mondom, a gregorián zenén kívül, ami ugye az istváni törvényeknek köszönhetően nagyon hamar, nagyon jó alapokra lett fektetve. De az összes többi, a több szalamuság, a világi zene, a hangszeres zene, és így tovább, most a népzenéről nem beszélek ebben az esetben, az igazából a királyudvarnak és a nagypüspöki udvaroknak, esetleg egy-egy, ha területileg jól fekszik, felvidéki polgárvárosnak volt a sajátja. A többieknél föl sem merül. Vagy csak annak a, hogy mondjam, az egyszerűbb zenei nyelve, mint ahogy a több szólamoságban mondjuk a 200-300 évvel korábbi orgánumot használják mondjuk falun, akkor, amikor a városon már hát a dűfájra emlékeztető darabokat is elénekelnek. És igazából a mi fejlődésünknek a gátja itt kezdődik, tehát a töröknek, hogy így mondjam, volt persze szerepe abban, hogy a lehetőségeket vette el elsősorban, de nem volt olyan sok rombolnivaló, mint hogyha egyben ezt mondjuk megteszik tőlünk 200-300 kilométerre nyugatra, ahol sorba szüntették volna meg, ha eljutottak volna odáig ezeket a helyeket. Itt a Mohácsnál az a legnagyobb probléma, hogy a törökön kívül egy csomó más, tehát a török megszálláson kívül egy csomó más befolyásoló tényező gyakorlatilag a zenei életfejlődésnek a lehetőségét vette el. Tehát, hogyha ez szép lassan ugye elterjedt volna, ha lassabban is, mint Nyugat-Európában, eljutott volna a közép rétegekig, az alsóbb rétegekig nagyobb százalékban, akkor ez a, hogy mondjam, ez a lemaradásunk, ezt hamarabb behozhattuk volna, és nem a semmiből kellett volna a Mohács a török után újra kezdeni. Amiben persze nem csak a török szerepelt, mert majd mindjárt legközelebb elmondjuk, hogy több tényező is közrejátszott, szerencsétlenül több gazdasági tényező, társadalmi tényező, politikai tényező és vallási tényező, mert itt hozzá kell tenni, hogy nagyon fontos az, hogy ez az idő a protestantizmus elterjedése, akik a zenében egy puritán szemléletet hirdetnek meg, tehát az nem nagyon kedvez annak, hogy itt a többszólamú hangszeres zenét terjesszük. Csak hát más a helyzet, mondjuk gondoljanak arra Genfben, meg más a helyzet az evangélikusoknál, meg Luthernek a helyszínén, ahol egészen más alapokra helyezhetik az ottani zenei életet, mint ami nálunk ebben az időben volt. És hogy legközelebb a Mohácsi, tehát a 16. század elejének az áramlatait és ezeknek a hatásairól beszélünk, és utána azokról a területekről, amelyen azért a zenei élet, ha nagyon kis gyenge szálakon is, de tovább fejlődhetett a török megszállás alatt.
Elhangzott magyar zenetörténet, Mohács előtti zene, Dobszai Ágnes előadása.